A 2024-es adótörvényekben több a vészhelyzet ideje alatt bevezetett adóemelést törvényi erőre emelhet a kormány, ami azt jelenti, hogy több korábban ideiglenesnek mondott intézkedés az adórendszer részévé válik a 2024-es adócsomag elfogadásával, mondta a jövő évi adócsomag főbelemeit áttekintve a portfólió elemzője. Szabó Dánielt kérdeztem.
Lényegében ez a vezérelv látszik a jövő évi adócsomagnak a megfogalmazásán, hogy a veszélyhelyzetre hivatkozva bevezetett különadók, extra profitadók és egyéb megemelt tételek, azok állandósulnak a jövő évre, így például a tranzakciós illetéknek is a 10.000 forintos maximális limitre emelt költsége is megmarad, hogyha azt nem állami folyósító rendszereken keresztül, így a postán vagy a Magyar Államkincstáron keresztül vásárolják az emberek, de ugyanígy az ECHO-s adózás ideiglenes szabályai is átkerülnek, vagy említhetnénk a népegészségügyi termékadóban az újonnan bevont termékkörre kirót plusz terheket is. Tehát összességében az látszik, hogy ami az elmúlt időszakban, mint különadó, extra profitadó, vagy a költségvetés egyensúlyát javító tétel bekerült a költségvetésben, akár rendeletekkel, akár ideiglenes törvénymódosításokkal, azok a jövő évi adócsomagba állandó elemként kerülnek be.
Az említetteken kívül még lesz olyan különadó, amelyik 2024-ben is velünk marad, de már nem különadó lesz a neve?
A legelsőként kiemelhető az például a légiforgalmi társaságokra kivetett különadó, amely más néven környezetvédelmi hozzájárulásként kerül majd befizetésre a cégek részéről a következő évben, és ez most már törvényi szintre emelkedett. Itt ugye fontos megjegyezni azt, hogy ezt a rendelkezést az Európai Bizottságnál is kikezdték légitársaságok, valamint heves ellenállást váltott ki. Így érthető, hogy átnevezték, ugyanis az uniós konform szabályoknak így megfelel. Amit már említettünk, a tranzakciós illetéknél a megemelt díjtételek kerülnek törvényi erőre, tehát maradnak velünk a jövőben is. Ugyanígy pedig a jövedéki adótermékeknél a kormány még 2022-ben bizonyos energiahordozókra, így például a szénre vagy más kiegyensúlyozó áramforrásokra is kivetett különadót, és most ezek is átkerülnek a jövedéki adó köteles termékek közé, és ezeknél is megemelt díjtétellel kell majd számolni mindenkinek. Továbbá a chipsadóként is ismert népegészségügyi termékadónál a bővített terméklista az, amely eddig csak rendeletben szerepelve volt felsorolva, most viszont már a törvény mellékletébe bekerült, tehát ezeknél a élelmiszereknél vagy üdítőitaloknál mindenképpen azzal kell számolni, hogy ezek az adótételek örökre maradnak.
Mi az, ami már volt korábban is a 2023-as adócsomagban vagy adók között, és szintén meg lesz 2024-ben, de meg fog emelkedni. Vannak-e ilyen tételek? Ilyen lehet-e például a jövedéki adó, ahol ugye Európai Uniós elvárásnak megfelelően szükséges egyfajta korrekció, megvalósul-e ez a korrekció?
A jövedéki adó esetében az üzemanyagoknál és energiahordozóknál megvalósul az, hogy a uniós minimum szintre emelik a magyar tételeket is, tehát itt mindenképpen lesz egy emelkedés, ez például az üzemanyagoknál jelentős emelkedést fog eredményezni. A literenként a szuperbrutósított árnál ez akár 40-35 forint is lehet. Ugyanígy például a népegészségügyi termékadónál tavaly bevont 50%-os gyümölcs vagy zöldségtartalom alatti üdítőitaloknál is emelkedik a díjtétel, az energiaitaloknál és a kandírozott gyümölcsöknél, vagy a snacknek álcázott olajos magvaknál is. Fontos azt jelezni, hogy bár a magyar sajtóban elterjedt, hogy a dohányáruknál is a jövedéki adótétel emelkedik, itt valójában az idei tételszint marad meg, ez pont meg fog felelni az uniós jövedéki adó minimum elvárásnak, tehát itt nem fog plusz teher keletkezni, viszont rögzül az a magasabb szint, amivel már idén találkozhattak a fogyasztók.
Mit jelenthet ez az átlagemberre nézve?
Mindenképpen a költségek emelkedésével számolhatnak az átlagemberek és átlagfogyasztók is, akár hogyha boltba élelmiszereket vásárolnak, akár hogyha tankolnak, dohányárut vásárolnak, vagy a bankban próbálnak megtakarításokat, akár állampapírban, akár a bankbetéteiken elhelyezni. Akár ennek az inflációs hatása az 0,5%-os is lehet a jövő évre a számításaink szerint, de itt még azért sok részlet tisztázatlan, ugyanis a 2024-es költségvetés bevételi számait még nem feltétlenül lehet kőbevésetnek tekinteni. Egyrésztről erről tárgyal a parlament is, másrésztről a makrogazdasági külső környezet is erősen befolyásolja azt, hogy alakulnak például a társasági adóbevételek, az áfa bevételek, rengeteg mozgó összeg van, ami még esetleg ez módosulhat, vagy a kormány könnyítéseket vezethet be, vagy akár további emelésekről dönthet. De összességében a jelenállás szerint az ismert adótörvények alapján mindenki egy erős költségemelkedésre számíthat.
A tervek szerint a magánalapítványoknál és a bizalmi vagyonkezelőknél is adófizetési kötelezettségeket rendszeresít a kormány. Ez a kötelezettség is a 2024-es adócsomag része.
A legfontosabb újdonság az, hogy a bizalmi vagyonkezelőkre is kiterjesztik az osztalékadót. Ez lényegében azt jelenti, hogy eddig ez a kedvelt, mondjuk úgy, hogy adórendszerben lévő kiskapuk kihasználási mód, vagy egyszerűbben megfogalmazva egy spórolási lehetőség volt a tehetősebbek számára, ugyanis így bizonyos vagyontárgyaikat, akár céges részesedéseket, akár ingatlanokat, akár részvényállományokat kiszervezhettek bizonyos alapítványokba, ahol aztán nem kellett megfizetni például az osztalékadót, de ugyanígy nem kellett mondjuk társasági adót növelő tételeket kifizetniük, viszont mostantól kezdve a kormány erre figyel, így például értékesítésnek minősül, ha valaki bizalmi vagyonkezelési jogviszonyba vagy magánalapítványi vagyonba helyezi át ezeket a tulajdonait, meg kell fizetnie, hogyha ő maga használja, visszabérli a ingatlanokat, itt akkor egy különböző díjtételeket kell kifizetni a költségvetés számára. Tehát ez mindenképpen egy új elem, és azért meglepő ez a lépés, mert a magyar kormány jellemzően a kollektív adóbeszedési szigorításoknak a híve, tehát olyan intézkedésekről szokott dönteni, amelyek egységesen érintik az egész társadalmat, és nem egy-egy szegletét, és a bizalmi vagyonkezelő kifejezetten a tehetősebb magyar rétegre kivetett külön adónak tekinthetők.
Ez mennyire tekinthető ez az adóforma egy olyan adóformának, ami meglepetés is lehet ebben az adócsomagban, éppen azért, mert hogy eddig a tehetősebb rétegeket, ahogy említettük, ilyenfajta célzott adó nem érintette.
Mindenképpen meglepetés több szempontból is. Egyrészt már említett vagyonos réteg megadóztatása egy ritka kivételezés vagy kiemelés az adótörvényekben, de abból a szempontból is érdekes, hogy amikor Varga Mihály bemutatta a költségvetést május végén a kormányinfón, akkor nem említette azt, hogy új adónemeket vagy új adózási formákat vezetnének be, vagy növelnék esetleg azt, hogy kik esnek bizonyos adók hatálya alá. Tehát ebből a szempontból ez mindenképpen egy váratlan lépés.
Szabó Dánielt, a Portfólió elemzőjét hallották. Jelentősen a korábbi 28-ról 40%-ra emeli már idén július 1-től a kormány a magyarországi gyógyszerforgalmazók különadóját. Az adómérték emelésétől a kabinet idén 12, jövőre pedig egész évre 40 milliárd forint plusz bevételt vár, mondta a Portfólió elemzője. Csiki Gergellyel beszélgettem.
A kormány múlt héten terjesztette be, vagy hirdette ki az extra profit adórendelet módosítását, és ebben találunk új szabályokat a különböző szektoroknak a többlet adóterhelésére, és azt olvastuk ki, hogy itt két szektornak növekszik egyébként 2024-ben a terhelése, annak nyomán, hogy a kormány belenyúl az adókulcsba, itt a kiskereskedelmi szektort érdemes megemlíteni, valamint a gyógyszerforgalmazókat, bizonyos gyógyszergyártókat. Az az új információ, a lényeges információ, hogy a gyógyszerforgalmazók esetében, ugye 2024-es adóemelésről volt eddig szó, ezt így is értelmeztük, viszont a jogszabályból azt lehet már kiolvasni, hogy 2023. júliusától kell már ezt a magasabb 28% helyett 40%-os különadót befizetni a költségvetésben.
Hogyha közelebbről nézzük, ez kire, mely cégekre vonatkozik?
A korábbi iparági információk és tájékoztatások alapján elsősorban a multinacionális, Magyarországon szintén telephelyen működő, innovatív gyártók fizetik be többségében ezt a plusz terhet, 80%-ban a korábbi közlések szerint, tehát elsődlegesen a külföldi multinacionális cégek, gyógyszergyártók fogják befizetni ezt a plusz terhet idén, ami várhatóan egyébként számításaink szerint 12-14 milliárd forint lehet, tehát megmenteni egyébként az idei költségvetés átcsúszását nem fogja.
Ugye korábban arra ígéret volt, hogy az extra profit adót 2024-ben kivezeti a kormány, mi fog ebből teljesülni?
Így van, hogy a helyreállítási tervben tavaly decemberben ígérte meg, és konkrét vállalása volt ez az Európai Bizottság felé magyar kormánynak, hogy az extra profit adók, amit 2022 nyarán hirdetett ki és vezetett be a kormány két évre, 2022-re és 2023-ra, 2024-ben kivezetésre kerülnek. Ehhez képest egyébként csak annyi történik 2024-es költségvetés alapján, valamint a 2024-es adóvágy alapján, hogy elkezdődik ezeknek a kivezetése, tehát távolról sem az eredeti ígéretek mentén halad a kormány. Bizonyos esetekben valóban azt látjuk, hogy extra profit adóteher csökken és valósul meg, elsősorban a bankszektorban, részben a gyógyszergyártók esetében, valamint a bányajárdék csökkentése miatt az energetikai szektorban. A gyógyszerszektort érintő adóteherváltozás megítélése kettős, itt ugyanis kettő különböző adóteher ellentétes irányba változik. Valóban a gyártói különadó megfeleződik, ez elsősorban a hazai gyártóknak jó 2024-es évtől, viszont a forgalmazói díj pedig megemelkedik közel 50%-kal, 28-ról 40%-ra, és ez a gyógyszerszektornak a másik szegmensét, jellemzően a külföldi gyártókat, az innovatív termékek előállítóit érinti hátrányosan.
Hogyha megtörténik a gyógyszerforgalmazókat érintő extra profit adó emelés, ez egyben majd azt fogja eredményezni, vagy azt fogja magával hozni, hogy gyógyszerkészítmények vagy gyógyszerek ára emelkedni fog. Tehát hasonlóan mondjuk a légiforgalmi adóhoz ezt is áthárítják majd a fogyasztókra?
Speciális piac a gyógyszerpiac, de a iparági forrásainkkal, valamint a egész gyógyszeripart jól ismerő szakértőkkel beszélgetve arra a következtetésre jutottunk, hogy az egyik következmény valóban lehet az, hogy gyakoribbak lesznek a gyógyszerhiányok, gyógyszerkészítményeket vonhatnak ki. Ugyanis ez a 28-40%-ra történő különadó emelés, ez fontos látni, hogy ez a támogatotti készítményekre vonatkozik, amit a állami biztosító már befogadott támogatás van rá, állami támogatás, ezért ugye a betegek alacsonyabb összegben fizetnek a patikákban ezekért a termékekért, viszont nyilván a gyógyszergyártó is profit érdekek mentén működik, egy megtérülés számít bizonyos országokban, minden országban egy adott termékre, és hogyha 28%-on 40%-ra emelkedik az adott terméknek az adóterhelése, de közben egyébként a gyógyszerkasszá a befogadási szabályai miatt ezeket az államilag támogatott körbe beemelt termékek esetében az árat áremeléssel nem tudja tovább korrigálni, akkor egész egyszerűen nem fogja neki megérni bentartani az állami támogatotti körbe ezeket a készítményeket. Egyes iparági szereplők azt mondták, hogy elmentek már a falig, korábban 20% volt az adókulcs, ez emelkedett 28%-ra a 10.000 forintnál magasabb értékű termelői áru készítmények esetén, és most ez emelkedik tovább, már idén júliustól 40%-ra. Ez pedig olyan plusz költséget eredményez, ami sok esetben elgondolkodtatja a gyógyszergyártókat, hogy kivonják a készítményeket, vagy megjelenik a nem támogatott, vény nélkül kapható gyógyszerek piacán sokkal drágában, vagy egyáltalán nem terelik erre a piacra a meglévő készítményeit, és egyáltalán nem lesz elérhető.
Csiki Gergelyt, a Portfólió elemzőjét hallották. Nem indult jól a második negyedév a kiskereskedelemben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a forgalom volumene áprilisban éves szinten 12,6%-kal esett vissza. Az Erste Bank elemzője szerint a hazai kiskereskedelem már túl van a mélyponton, de a magas infláció miatt lassú lehet a kilábalás. Nyeste Orsolyát kérdeztem.
Nagyjából így lehet összefoglalni az adatot, hogy tovább gyengelkedik a kiskereskedelem, és azt látjuk, hogy nem indult jól a második negyedév sem a kiskereskedelemben. A KSH adatai szerint a forgalom volumene áprilisban éves szinten a naptárhatással igazított adatok szerint 12,6%-kal esett vissza. A várakozások is két számjegyű visszaesésről szóltak, ami várakozásunk mínusz 10,4% volt az éves indexre, és hát ehhez a negatív visszafogott várakozásokhoz képest is rosszul alakult az adat.
Mi volt az oka a visszaesésnek? Ugye tavaly ilyenkor még talán a magas bázis volt jellemző a kiskereskedelemben, ugye a különböző kifizetések miatt az emberek nem fogták vissza a költéseiket, ráadásul még azért az üzemanyagár sapka is érvényben volt. Akkor hosszú hónapokon keresztül, vagy elsősorban már a nyári időszakban az üzemanyag kiskereskedelem húzta általában a kiskereskedelmi forgalmat.
Igen, az, hogy az éves index ennyire negatív, ennyire jelentősen csökken, ebben nagy szerepe van, hogy a tavalyi év első felében a fogyasztás mindenféle árstoppokkal, illetve a fiskális transferekkel fel lett duzzasztva, tehát egy rendkívül magas bázisadatot kellene legyen legyőzni, emiatt látunk ennyire negatív éves indexeket, és igazából mind a három főcsoportban, tehát nem nagyon lehet most kiemelni, hogy melyik kategóriában esik jobban a kiskereskedelem, hanem azt látjuk, hogy minden főcsoportban markáns a visszaesés, de az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 8,6%, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 10,7%, és ebben a bizonyos üzemanyag kiskereskedelemben, ahol ugye az árstoppok miatt tavaly ilyenkor túlfogyasztás volt, 22,9%-os visszaesés mért éves szinten a KSH.
Túl van-e a mélyponton a kiskereskedelem, mert márciusban ugye még ennél is nagyobb 13,2%-os éves visszaesés volt?
Ugye az áprilisi adat ebből a szempontból egy kicsit elbizonytalanító volt, leginkább azért, mert ugye a bázis hatásról itt beszéltünk, de a kedvezőtlen bázis adat mellett azt láttuk, hogy áprilisban havi szinten is visszaesés mért a KSH, és ez azért nem sugall olyan nagyon gyors fordulatot, de azt, hogyha figyelembe vesszük, hogy a bázis hatás az elkövetkező hónapokban már szépen lassan támogatóvá válhat, én úgy gondolom, hogy a megelőző havi adat, tehát a márciusi adat a 13,2%-os éves szintű visszaesésével volt a mélypont, tehát valószínűleg túl vagyunk a mélyponton, azonban nem érdemes ennek ellenére sem nagyon gyors felpattanásra számítani. Magas az infláció, és annak ellenére, hogy a nominális bérnövekedés az viszonylag magas a magyar gazdaságban, azért az infláció szintjét nem éri el. Tehát ezekben a hónapokban, március-áprilisban, sőt valószínűleg még május-júniusban is egy reál jövedelem csökkenéssel, reál becsökkenéssel kell szembenézniük a magyar háztartásoknak, ami visszafogja a költekezési kedvet.
Nyeste Orsolyát, az Erste Bank elemzőjét hallották. A várakozásokat jelentősen alulmúlva 8,3%-kal csökkent az ipari termelés áprilisban, az előző hónaphoz képest is csökkent a kibocsátás 2,5%-kal, mondta az Inforádiónak az MBH bankvezető makrogazdasági elemzője. Szuppán Gergelyt kérdeztem.
Áprilisban 8,3%-kal csökkent az ipari termelés, míg naptárhatással megtisztítva a csökkenés mértéke kicsit kisebb volt, 5,8%, annak köszönhetően, hogy egy munkanappal kevesebb volt áprilisban. Ugyanakkor, ami kedvezőtlen, hogy az előző hónaphoz képest a csökkenés 2,5% volt. Itt arra számítottunk, hogy ahogy a fűtési szezon véget visszaestek a energiaköltségek, illetve az energiaárak, némileg elkezdett élénkülni az ipari termelés, amit ráadásul alátámasztottak a megrendelés adatok is, hiszen a rendelés állomány több mint 7%-kal haladja meg az egy évvel ezelőtti szintet, ami arra utal, hogy kellő mennyiségű megrendelés van az ipar vállalatainak a könyveiben, ahhoz, hogy újra felpörgessék a termelést, de ez egyelőre még nem következett be. A KSH kiemelte, hogy két ágazat tudott csupán növekedést felmutatni, így a járműgyártás, ami számunkra hangsúlyos, illetve az egyre nagyobb súlya rendelkező villamosgép berendezés gyártása, ami között értendő az akkumulátorgyárak felfutása is.
Mire lehet számítani ez alapján, az egy havi adat alapján, illetve annak függvényében ugye, hogy havi alapon is csökkenés volt megfigyelhető az ágazat egész éves teljesítményére nézve?
Hát mi arra számítunk, hogy a következő hónapokban előbb-utóbb be fog következni egy jelentősebb felpattanás annak hatására, hogy most már töredékére estek vissza a gázárak, tehát azok az ágazatok, amelyek jelentősen energiaintenzívek, mint például a fémipar, vegyipar, tehát általában fémkohászat, általában gumigyártás, műanyagipar és más nem fém ásványi anyagok gyártása. Tehát ezek az ágazatok újra felpörgethetik a termelést, hiszen jóval alacsonyabbak már az energiaköltségek, de összességében így is elég nehéz lesz kihozni nullára. Hozzá kell tenni, hogy az év első négy hónapjában, ami gyakorlatilag az év egyharmada már, összesítve 4,3%-os csökkenést mutatott az ipari termelés, tehát ahhoz, hogy nullára kijöjjön, tehát a stagnálásra kijöjjön az egész éves átlag, vagy kicsikét a fölötti szintre kijöjjön, ahhoz elég erőteljes felpattanásra van szükség.
Szuppán Gergelyt, az MBH Bank vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Az Európai Bizottság szeptember 15-éig meghosszabbította az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek uniós behozatalára vonatkozó import tilalmat, közölte az agrárminiszter a közösségi oldalán közzétett videóban. A tárcavezető kifejtette, az import tilalom az Ukrajnából származó búzára, kukoricára, repce és napraforgó magra vonatkozik. Nagy István agrárminisztert hallják.
Brüsszel engedett hazánk nyomásának az ukrán gabonaimport ügyében. Ismét bebizonyosodott, hogy a legnagyobb ellenszélben is megéri következetesen kiállni a magyar nemzeti érdekekért. Az Ukrajnával határos 5 Európai Uniós tagállam közös fellépésének köszönhetően az Európai Bizottság szeptember 15-éig meghosszabbította az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek uniós behozatalára vonatkozó importtilalmat. Az intézkedés az Ukrajnából származó búza, kukorica, repce és napraforgómag határmenti tagállamokba történő behozatalának tilalmát teszi lehetővé. Az 5 határmenti tagállam közös fellépésének eredményeként sikerült elérni, hogy a meghosszabbított importtilalom ezúttal a május 2-a előtt megkötött szerződések alapján érkező szállítmányokra is vonatkozik. Magyarország ezzel egy időben hatályon kívül helyezte a nemzeti szinten bevezetett korlátozást, mert most már uniós szinten biztosított, hogy a 4 termény semmilyen körülmények között nem szállítható a határmenti tagállamokba. Ezzel megszűnik minden korábban bevezetett egyoldalú nemzeti intézkedés, és az uniós rendeletben szereplő 4 terményre vonatkozó importkorlátozás marad érvényben. A szeptember 15-éig hátralevő idő lehetőséget teremt arra, hogy olyan hosszú távú közös európai megoldás szülessen a gabonapiaci helyzet megoldására, amely figyelembe veszi a leginkább érintett tagállamok megnövekedett terheit. A magyar kormány minden erőfeszítést latba vett a magyar mezőgazdaság védelmében, és csak olyan megállapodásra nyitott, amely hosszú távon is garantálja a magyar gazdák érdekeit. A magyar kormány továbbra is támogatja a szolidaritási folyosók eredeti céljának megfelelő működését, amely biztosítja, hogy az ukrán mezőgazdasági termékek a rászoruló harmadik országokba juthassanak el. Ennek érdekében a tranzitszállítmányok továbbra is akadálytalanul haladnak át az országon.
Nagy István agrárminisztert hallották.